A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Az Európai Unió országainak lakói aggodalommal figyelik az energiaárak alakulását, hiszen itt van az ősz, lassan beindul a fűtésszezon, előreláthatóan a számlák bizony magasak lesznek ezen a télen. Mi a válasza az EU-nak a kialakult geopolitikai helyzetre, az adott helyzetben hogyan történhet meg nyugodt körülmények között a zöld, valamint a digitális átállás, egyáltalán merre tart Európa? Ezek mai témáink. Meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Szép jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresést, és nagy tisztelettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi helyi rádió hallgatóit.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Képviselő úr, kiokolható elsősorban azért, hogy ebben a pillanatban Európa nem kap gázt az északi áramlat nevű vezetéken? Dimitri Peszkov, orosz elnöki szóvivő a Rasszia 1 televízió egy vasárnapi műsorában azt mondta, hogy nem a Gazprom, hanem a szankciókról döntő európai politikusok hibája, hogy Európa elutasította az északi áramlat gázvezeték turbináinak szervizelését, ami maga után vonta a lakossági áramszámlák növekedését. Ez a kijelentés megállja a helyét? Van igazság benne? Tudjuk, hogy konfliktusban azért a manipuláció, a propaganda az köszöni szépen dívik, de van benne igazság, amit mondott az elnöki szóvivő?
Talán azzal kellene kezdeni, hogy leszögezzük, hogy Ukrajnában dörögnek a fegyverek, tehát háború van, viszont ennek a háborúnak nagyon sok összetevője van. És láthatjuk azt, hogy létezik egy energiaháború, létezik egy kereskedelmi háború, ott van a szankcióknak a háborúja, illetve a szankciók hatásáról szóló háború, mert hogy a szankciók, és ezt tudva levő a gazdasági körökben nem egy újdonság, mindig azokat is üti, akiket megbüntetünk, de azokat is sajnos, akik a büntetést kiszabják. És végül van egy propaganda háború, és talán ez a legeslegfontosabb része, ez a válasz arra a kérdésre, amellyel ön a beszélgetést indította. Létezik egy propaganda háború, léteznek vélemények, létezik egy nagy-nagy lakás falcs hír és félretájékoztatás, és tudva levő az, most nem beszélek oroszul, de hát én személy szerint nem tudom követni az orosz médiát, viszont azok, akik ezt megteszik, azok megmagyarázták már hónapok óta tulajdonképpen a háború eleje előtt indult egy olyan média hadjárat Oroszországban, az orosz médiákban, amelyek vagy állami médiák, vagy pedig a Putyin rendszerhez szorosan kötődnek ezer szállal, amely egy alternatív világot épített fel. Tehát ma Oroszországban a lakosságnak a 85%-a támogatja a háborút, azért többek között, mert az úgy van tálalva feléjük, hogy ezt a reakciót fejti ki. Nyilván, hogy Európában másképp tekintünk erre a háborúra, ez egy invázió, a támadónak nem lehet igaza, mert megszegte a nemzetközi szabályokat, mert egyoldalú inváziót indított el. Viszont persze természetes az is, hogy picit árnyalta a mi véleményünk is. Tehát nem néz ki egyformán a többségi vélemény Marosvásárhelyen, esetleg Prágában, vagy Varsóban, vagy pedig Brüsszelben, vagy Berlinben. Különféle árnyalatok vannak. De végül, rövidre fogva, a propaganda háború kellős közepette, válasz azon kérdésére az, hogy az, amit az orosz média sugall, az, amit az orosz politikusok, legyen az a külügyminiszter, vagy más Putyin rendszernek más emberei, az az oroszországi alternatív valóságnak a tükröződése, az oroszországi alternatív realitásnak, világnak a felénk küldött üzenete.
Igen, viszont van egy kialakult helyzet Európában és a nagyvilágban is, és pedig az energiaválság. Van az uniónak egységes válasza a lakosság irányába a megemelkedett számlák tekintetében?
A következő napokban fog ez kialakulni. Most nyilván, hogy tömören megfogalmazva azt mondhatom, amit elismernek egyre többen az Európai Unióban, és pedig, hogy összeomlott az európai energetikai piac. Ez az összeomlás, ez egy nagyon veszélyes dolog, mert hogy nyilvánvaló, hogy nem lehet, és ez az LMDS álláspontja is, mi nemrégiben tárgyaltunk együtt, szóvülésen találkoztunk Szatmár Németiben az LMDS képviselői szenátorai, és mi az európai parlamenti képviselők. Persze, hogy napirenden inkább az otthoni prioritások voltak, tehát megbeszéltük az európai álláspontunkat is, és az álláspontunk nagyon világosan az, hogy nem lehet ezt az energiaválságot a tagállamok kormányaira hagyni egyedül, szükség van európai intézkedésekre. Most a héten pénteken találkoznak Brüsszelben az energiaügyi miniszterek, az Európai Unió energiatanácsa ül össze. Már léteznek és forgalomban vannak azok a dokumentumok, amely alapján fognak tárgyalni az energiaminiszterek. A cél az, hogy az európai választ fogalmazzák meg. És az eszközök között kiszivárgott, most nyilván kiszivárogtattak egy olyan javaslatot, amely egyelőre egy javaslat, még nem döntés, amely viszont 5 pontot tartalmaz, 5 fajta intézkedést, amely várhatóan pozitív hatást fog hozni. Elsősorban a villamos energia és a gáz átnak a szétválasztása. Tudva levő ma, hogy a villamos energia ára együtt mozog a földgáz árával, és ez a jelenlegi helyzetben egy negatív hatást keltő realitás, tehát ez a mechanizmus, amelyet kísérleti jelleggel Spanyolország és Portugália már kipróbáltak az elmúlt egy évben. Persze náluk könnyebb ezt kipróbálni, mert hogy úgy a spanyol, mint a portugál energiahálózat csak kismértékben van összekötve az európai nagy hálózattal, tehát mi például Romániában nagyobb mértékben vagyunk összekapcsolva az európai piaccal. Létezik egy másik javaslat, amely a cégeknek a támogatásáról szól, tehát tulajdonképpen állami támogatás, tehát európai forrásokból kell támogatni, az Európai Központi Bank intézkedései is következnek majd, hogyha megszületik a döntés szeptember 9-én. Létezik egy harmadik megoldás, vagy harmadik javaslat, amely az energiafogyasztás csökkentéséről szól, és itt jól ismerjük már azt, láthatjuk, hogy Romániában is a helyreállítási program keretén belül rengeteg forrás áll rendelkezésre az energiahatékonyság javítására. Gondoljuk csak meg, hogyha a következő években sikerül a középületeknek nem a teljes számát, hanem legalább egy valamennyi hányadát a középületeknek, iskola, kórház, városháza, megyeháza és a többi, hogyha ezeket az épületeket sikerül energiahatékonyság szempontjából felújítani, hogyha sikerül a lakosság felé olyan összegeket irányítani, hogy ők is, akár a tömbházban lakók hőszigeteléssel, akár a magánházakban lakó személyek különféle intézkedésekkel, földjavítással, hőszigeteléssel, nyilván állami támogatással fölújítják az épületeiket, akkor nagyon nagy energiatakarékosságot lehet elérni. A negyedik, illetve ötödik javaslat pedig a kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatos, illetve szintén az ár megállapítással, hiszen jelen pillanatban az a valóság, ami egy hátrányos helyzetet teremtő valóság, hogy a piaci árat a legdrágábban energiát gyártó cégektől, cégek az ára áll égető hőerőműveknek az ára, akkor ahhoz az árhoz sorakozik fel minden termelő, és ez nem tartható fenn hosszabb távon. Tehát ezek a javaslatok, pénteken meglátjuk, hogy milyen döntéseket hoznak az energiaminiszterek, illetve lesz még egy nagyon fontos pillanat, jövő héten szerdán, szeptember 14-én Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban fogja megtartani az éves, az évértékelő beszédét az Európai Unió állapotáról, és ott láthatók szintén fontos bejelentések. Most még egy mondatot vagy gondolatot kell hozzátegyek ehhez az egész prezentációhoz, és pedig azt, hogy többek véleménye szerint, az én saját véleményem szerint is nagyon sürgősen kellene javítani az Európai Unió intézményeinek az álláspontján, mert hogy maga az a helyzet, hogy el lehetett engedni a piacot, hogy elszabadulhatott az energiapiac, ez annak a jele, hogy gazdasági érdekek ütköznek Brüsszelben, és hogy nem biztos, hogy jelen pillanatban a brüsszeli döntéshozók elsősorban a lakosság érdekeit és a kisvállalkozók érdekeit veszik számon, hanem úgy néz ki, hogy a nagy gazdasági érdekek azok, amelyek döntenek Brüsszelben, és ez nem egy fenntartható helyzet.
Mi a válasz az Európai Uniónak a kialakult geopolitikai helyzetre? Az adott helyzetben hogyan történhet meg nyugodt körülmények között a zöld, valamint a digitális átállás, egyáltalán merre tart Európa? Ezek mai témáink. Meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Klára vagyok. Én szeretném megkérdezni a képviselő urat, hogy elgondolkoztak azon, hogy ez a nagy energiaügy miért robbant ki a háború, és miért robbant ki az ukrajnai háború? Mint nemzeti kisebbség képviselői elgondolkoztak azon, hogy Oroszország megvédte, meg akarja védeni az orosz kisebbségeket. Önök tesznek-e valamit azért, hogy ez a nálunk is, ugye a magyarok elleni állandó gyűlölet ne maradjon meg, és ugye most is az iskolákkal kapcsolatosan, azon kívül az Úzvölgyével kapcsolatosan, higgyék el, hogy ezért kellene tenni, és akkor nem robbant volna ki ez az ukrán háború, és akkor nem alakult volna ki ez a hatalmas energiaprobléma. Ezért kéne harcolni, hogy a nemzeti kisebbségeknek meglegyen a megfelelő életviszínvonala, a megfelelő körülményeik meglegyenek. Ugye nagyon nagy hangokkal áll ki az Európai Unió az LMBTQ-s kisebbségekért, de sokkal többen vagyunk mi, nemzeti kisebbségek itt Európában, és hogyha ezeket jól kezelték volna, nem történt volna meg ezen. Ezen kéne elgondolkozni.
Köszönjük szépen a kérdést, képviselő úr. Összefüggésben hozható a kettő?
Klára, kezicsokolom, és hadd mondjam azt, hogy teljes mértékben igaza van akkor, amikor felháborodik, hogy az Európai Unió nem hajlandó a nemzeti kisebbségek ügyeivel foglalkozni. Ezt mi itt nem csak, hogy szóvá tesszük, amióta az RMDSZ a romániai csatlakozás után jelen van az Európai Parlamentben, hanem tettünk is emiatt, és én biztos vagyok benne, hogy Klára is, és nagyon-nagyon sokan mások Marosvásárhelyen aláírták azt az ívet, amikor a kisebbségi nemzeti európai kisebbségi kezdeményezést, a Minority Safe-eket mi évekkel ezelőtt útjára indítottunk. Akkor sikerült meggyőzni az Európai Parlamentet, viszont nem sikerült meggyőzni az Európai Bizottságot. Kaptunk egy választ, miután több mint 1 200 000 kisebbségekhez tartozó különféle kisebbségnek a képviselője Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, a balti államokban, Németországban, és mindenhol az Európai Unióban aláírtak ezt a kezdeményezést. Az Európai Bizottság mégis úgy döntött, hogy írt egy 20 oldalas, 24 oldalas választ, amelyben tulajdonképpen azt mondta, hogy minden rendben van, mert annyi mindent tesz az Európai Bizottság a többnyelvűségért, a diszkrimináció intézése ügyében, hogy tulajdonképpen rendben vannak a dolgok, és a nemzeti kisebbségek biztonságban vannak az Európai Unióban. Na, mi ezt nem így látjuk, és nem is hagytuk annyiban, hanem bepereltük az Európai Bizottságot, nem is egyszer, hanem kétszer ebben az egész folyamatban. Az első perre azért volt szükség, mert nem is akarták engedni a nemzeti kisebbségek ügyében megfogalmazott polgári kezdeményezést, hogy útjára induljon, akkor megnyertük a pert. Most pedig azért tereltük be a bizottságot, a tavaly, mert úgy tekintjük, hogy ez a semmit mondó válasz, ez egy nem elfogadható válasz, akkor, amikor, s valóban Klárának igaza van, tulajdonképpen mi azt látjuk, hogy diszkrimináció történik, akkor, amikor bizonyos kisebbségekkel, akár szexuális, akár más kisebbségekkel sokkal többet és sokkal hangsúlyosabban foglalkozik az Európai Unió, mint a nemzeti kisebbségek kérdésével. Na most a háborút összekötni, és egyedül az ukrajnai háborút egyedül a kisebbségek ügyére leegyszerűsíteni, ezzel nem teljes mértékben tudok egyetérteni. Az ukrajnai háborúnak nagyon sok geopolitikai oka van, és elég, hogyha picit visszagondolunk a történelemben, hogy viselkedett, milyen geopolitikája volt a cári Oroszországnak, és milyen geopolitikája van ma a Putyin rendszernek, és azt látjuk, hogy egy egyenes vonal köti össze Oroszország viselkedését a múlt évszázadban, és vagy a múlt két évszázadban, a 19. és a 20. században, és a jelen pillanati viselkedést. A harmadik dolog, amit el szeretnék mondani, és itt megint picikét vitatkoznék Klárával, hogy azért jusson eszünkbe, hogy az energiaválság az már a tavaly megkezdődött 2021-ben, 2021-ben már elszabadultak az árak, és akkor még nem volt sehol háború. Tehát egyedül a háborúval, és sajnos ez megtörténik Brüsszelben is, mert itt is a döntéshozók önös érdekek által vezérelve arról beszélnek, hogy a háború okozta az energiaválságot. Ez egész egyszerűen nem felel meg a tényeknek, mert hogy már a tavaly szeptemberben, jusson eszünkbe, elszabadultak volt az árak, és akkor még sehol nem volt háború, és azt reméltük mindannyian, hogy ez az egész helyzet, amely tulajdonképpen 2014-ben kezdődött a krími félsziget illegális lerohanásával, ez a helyzet meg fog oldódni háború nélkül. Tehát nem volt igazunk, a reményeink nem váltak valóra, és kitört a háború, úgyhogy nagyon komplex a helyzet, viszont egy dolog az nagyon biztos, és pedig az, hogy a kisebbségek ügyét, a nemzeti kisebbségek ügyét, a mi ügyünket jelen pillanatban annyi hosszú munka után sem hajlandó az Európai Bizottság kezelni.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok. Üdvözlöm a képviselőt, tisztelt képviselő úr. Hát az az egész ukrán-orosz konfliktus kisebbségi probléma miatt indult el. Mert emlékezzünk, hogy 14-től már az ukránok keményen írtották, mert ezt kell mondani, hogy írtották az orosz kisebbséget Ukrajna területén, tehát a Donbászba. Tehát innét indult, feltevődik a kérdés, a Németország és Franciaország miért nem sikerült Ukrajnát rábírni, hogy írja alá a szerződést, és ami abban volt, tartsa be, nem tartotta be. A másik dolog, ön mondta azt az előbb, hogy hát Brüsszelbe is tévednek az emberek, nagyon is nagyot tévedtek. Mert az, hogy kialakult ez az energiaválság, az annak is tulajdonítható, hogy Brüsszel ráerőszakolta a cégeket, hogy a hosszú lejárat szerződéseket, tehát energiaszolgáltató cégekkel váltsák fel a spottal, tehát a napi árfolyamon vásárolt gáz és villanymennyiségeket. Ez vezetett ide a nagy magas árakhoz. Rövid az idő, nem tudok többet mondani, csak jó. Ennyit, hogy ez Brüsszelnek, kimondottan Brüsszelnek a politikája miatt van.
Igen, köszönöm szépen, János. Képviselő úr.
Én is köszönöm szépen, János, és üdvözlöm, tisztelettel a véleményét osztom. Persze, hogy azt hiszem, hogy három ilyen műsor sem lenne elegendő megtárgyalni az ukrajnai háborút, az okokat, az energiaválságot. Most mondom, pénteken lesz egy fontos döntés, jövő héten megtörténik a bizottság bejelentése. Én remélem, ezt meg is írtam egy cikkben, a román sajtóban ma jelent meg. Én remélem, hogy hát a realitások talajára visszatér az Európai Unió, de azért nem fogadnék túl sok pénzt erre. Az alapvető kérdés a következő. Elindult az energiaválság, bekövetkezett a háború, és ma azt mondja az Európai Unió vezetőségének a többsége, hogy erre a mi válaszunk az kell legyen, hogy még gyorsabban hajtsuk végre a zöld átállást. Tehát az, amit János mondott, persze igaz, a spot szerződések, illetve a spot piac, illetve a hosszú lejáratú szerződések közötti választás, ez is egy része, de nyilván, hogy a helyzet picit bonyolultabb. Az a kérdés, a válaszunk nekünk az kell legyen, hogy felgyorsítjuk az átállást, vagy pedig a válasz az kell legyen, hogy ezt az egész zöld megállapodást, a Green Deal-t jelen pillanatban picit lelassítjuk, és az új valóságokhoz igazítjuk. És akkor itt megint azt tudom mondani, hogy mi az LMDS álláspontja, mert ezt is megtárgyaltuk múlt héten Szatmáron, és pedig mi azt mondjuk, hogy az átállásnak méltányosnak kell lenni. Nem lehet rohanni, nem lehet sietni, nem lehet erőszakolni, addig, amíg nem vagyunk biztosak, hogy minden egyes vidék, minden régió, minden család és minden személy megkapják a megfelelő védelmet. És ezt a társaszociális védelmet újból azt mondom, vagy azt mondjuk, hogy nem lehet csak az országok kormányainak a vállára dobni. Nem elég az, hogy ugye árkompenzációval és ársapkával, mint ahogy most megtörtént a legutóbbi kormányzati sürgőségi kormányrendelettel, nem elég az, hogy ezt a védelmet a kormányok biztosítják, mert hogy látjuk, hogy nincs, vagy nagyon nehezen lehet megteremteni azt a pénzösszeget, amellyel fedezzék ezeket az intézkedéseket. Nem fogadható az el, hogy céget bezárnak, mert tízezves lejben vagy euróban számlákat, energiaszámlákat kapnak, és egész egyszerűen nem tudják folytatni a tevékenységüket. Nem elfogadható az, hogy egy 1000 vagy 1500 lejes kisnyugdíjas 1000 lejes energiaszámlát kapjon, mert ez nem elfogadható egyszerűen társadalmi szempontból, és akkor mi azon az állásponton vagyunk, hogy jelen pillanatban a zöld átállást le kellene lassítani, és meg kell tekinteni azt, hogy az új helyzetben milyen intézkedéseket lehet meghozni, amelyek társadalmilag kibírhatók mindenki által. Mert én biztos vagyok benne, hogy Dániában vagy Svédországban más körülmények között lehet végrehajtani ezt a fenntartható energiák felé való átállást, mint például Bulgáriában, vagy Romániában, vagy Magyarországon. Ez egy harc, ez egy óriási csata, amelyben jelen pillanatig mi, én azt mondom, hogy a józanésznek a képviselői jelen pillanatban alul maradtunk a baloldal és a zöldekkel folytatott csatában itt az Európai Parlamentben. Mi ellene szavaztunk, az LMDS-ről beszélek most, mi ellene szavaztunk bizonyos intézkedéseknek már júniusban és júliusban, ezt meg is indokoltuk, hogy miért, mert szerintünk nem fenntartható az például, hogy 2035-től csak elektromos autókat lehessen beiratni a forgalomba, szerintünk nem elfogadható az, hogy olyan karbonvámot vezessen be az Európai Unió, amely az iparnak bizonyos tevékenységeit egyszerűen ellehetetleníti, az ipar, amely számunkra is Erdélyben fontos, de hát a helyzet az, hogy a jelenlegi hangulatban mi ezzel az ellenszavazatunkkal kisebbségben maradtunk. Tehát többek voltak azok, akik másképp látják a dolgokat.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Rész vagyok, Székelyigor helyről. Minden esetre az ukrajnai háborúval kapcsolatban igaza van Klárának és Istvánnak, és a zöld energiára való átállás, az nem úgy megy, hát a hatalmas árakat minden, milyen energiával látják el, szélenergiával, napenergiával, az atomerőműveket miért záratták be? Azt megértem, hogy a szénbányákat bezáratták. De nap és szél energiával nem lehet annyi áramot termelni, hogy a nagy gyárak működhessenek, elektromos autók menjenek az utakon, miből? Romániában annyi víz, annyi minden van. Miért nem jártak abba, hogy kihasználják a lehetőségeket vízi erőműveknek a szaporítására, előállítására? Régen voltak, minden el van hanyagolva. Na, ez a véleményem. És nagyon, de nagyon igaza van Klárának is, hogy a kisebbségi helyzetet nagyon, de nagyon elhanyagolták Ukrajnában, ahogy viselkedtek a magyarokkal, a románokkal, az oroszokkal, felgyújtották a honfoglalási emlékművet, felgyújtották a KMKS-nek a székházát. Hát ezt az ukrán nép miért nem háborodott el akkor? És miért nem tiltakozott ez ellen? Most olyan nagy segítséget kér Európától. Európában is a kisebbségekkel abszolút nem törődnek. Ez a helyzet. Inkább a bevándorlók kellenek nekik, és az LMBTQ aktivistáit támogatják.
Na, igen, hát köszönjük szépen, Teréz, hogy ezeket elmondta képviselő úr.
Igen, hát ugyanaz, kezi csokolom, én igazat adok a kedves hölgynek, Teréz, ha jól értettem, Udvarhelyről.
Igen.
Teljesen igazat adok neki, ez ugyanaz, ami az előbb elhangzott Kláratól és Jánostól, és a válaszom az ugyanaz, most hadd mondjak két mondatot, mert talán az energiáról mondtam eleget, és igen, igaz, tehát nem kell bezárni az atomerőműveket. Ez egy külön harc volt, ez júliusban történt az Európai Parlamentben, amikor egy olyan szavazás volt, amelyet hála Istennek megnyertünk, ez a szavazás arról szólt, hogy a földgáz, mint átmeneti üzemanyag a következő 20-25-30 évben legyen eurokompatibilis, mondjuk úgy, legyen zöld beruházásnak tekintett átmenetileg, illetve az atomenergia használatáról szólt. És akkor itt van egy érdekes dolog, hogy Angela Merkel több mint 10 évvel ezelőtt a fukushimai katasztrófa, atomerőmű katasztrófája után engedett annak a németországi zöld vonulatnak, amely az atomerőművek betiltásáért harcolt éveken és éveken keresztül. Na most kiderül, hogy a Németország, ahol 3 atomerőmű még működik, ezeket is be kellene zárni az év végéig, valószínűleg, hogy nem fogják, mert ott is talán a józanész mégiscsak, hogy győzedelmeskedhet. Szemben Franciaországgal, amely, ahol nagyon nagy százaléka az energia keveréknek, az úgynevezett energia mixnek az atomenergiából származik, kiderült, hogy hosszú távon a franciáknak volt igazuk, és ők most nagyobb biztonságban vannak, mint Németország ebben a válsághelyzetben. Mi azért harcoltuk, és mondom, hál' Istennek ezt a csatát megnyertük, Romániában a csernavodai atomerőmű tovább fog működni, valószínűleg, hogy az amerikai gyártású kis atom, mini atomreaktorokat is beindítjuk lassan-lassan, tehát ezeknek a megvalósítására sor kerül, és a romániai fekete-tengeri és más forrásokból kifejthető gáz, földgáz, az a következő időszakban a segítségre lesz. Ettől még mindig baj van és válság, de ezek a tendenciák, és én örülök, hogy most Teréz kérdésével kapcsolatban azt is elmondhattam, hogy mégis vannak olyan csaták, amelyeket meg tudunk nyerni az Európai Parlamentben. A másik kérdés, a kisebbségekről szóló kérdés, persze teljesen igaza van, Ukrajnában zajlik egy olyan fajta agresszív nemzetépítés, amely arról szól, hogy a kisebbségeket valahogy zárójelbe kell tenni, úgy a kárpátaljai magyarok, mint pedig a románok esetében nagyon-nagyon csúnya dolgok történtek. Sajnos nem tudunk összedolgozni román kisebbség és magyar kisebbség, illetve Románia és Magyarország ebben a kérdésben. Ennek az okait én most nem fogom fejtegetni, lehet erről is beszélni, hogy miért nem tud Románia és Magyarország együttesen föllépni a saját ukrajnai kisebbségei védelmében, de most a helyzet az, hogy Ukrajnában háború van, tehát addig, amíg nincs béke, addig nagyon nehéz most az ukrajnai nemzeti kisebbségekről beszélni. Viszont ne felejtsünk el még egy dolgot, és pedig az, hogy Ukrajna kérte az Európai Uniós felvételét. Persze, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, és persze, hogy ez a folyamat nem tud beteljesedni, anélkül, hogy Ukrajna ne változtassa meg a magatartását a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban.
Igen, egyébként, hogyha már szóba hozta a képviselő úr, mi az álláspontja az Európai Parlamentnek Ukrajna tagjelölt státuszával kapcsolatban, és mennyire, mondjuk nyilván most egy háborús helyzet van, ezt ne felejtsük el, de mennyire fair ez mondjuk Szerbiával szemben?
Nyilván, hogy két külön folyamatról van szó, a balkáni jövendőbeli tagállamok, tehát úgy Szerbia, mint a többiek az előcsatlakozási folyamatban vannak. Ez a folyamat egy lépés előre, két lépés hátra tempóban történik sajnos. Ezzel kapcsolatban mi sokszor kifejeztük azt a véleményünket, hogy föl kell gyorsítani a balkáni csatlakozást. Az ukrajnai, illetve moldovai köztársaságnak, hogy emlékezzünk, hogy ketten együtt tették le a kérést, és ezt az Európai Parlament támogatta már, mint az, hogy tagjelölt státuszt kapott úgy Ukrajna, mint a moldaviai köztársaság. Ez egy politikai döntés, inkább egy politikai folyamatnak az első lépése. Persze senki nem gondolkozhat komolyan arról, hogy jövőre, vagy az idén, vagy két év múlva Ukrajna, vagy akár Moldávia az Európai Unió tagjai lesznek, mert hogy ez a perspektíva, ez egyszerűen lehetetlen. Az út, amely az Európai Unióba vezet, az az út, amelyet mi is végigjártuk annak idején, ezelőtt 15-16-20 esztendővel, Magyarország picit korábban, a 10 csatlakozó, 2004-ben csatlakozó tagállammal, mi picit nehezebben, 2007-ben csatlakoztunk Bulgáriával együtt, és ezt az utat mindenkinek végig kell járni, amely a reformokkal kapcsolatos, a kisebbségek védelmével, a politikai reformmal, a parlamentarizmus védelmével, a korrupció elleni fellépéssel, és sorolhatnám holnap reggelig mindazokat a dossziékat, amelyeket, azokat a fejezeteket, amelyeket végig kell tárgyalni, és azokat a reformokat, amelyeket meg kell valósítani. Tehát az ukrán, illetve moldáv Európai Uniós csatlakozás, ez egy politikai célkitűzés, amelyet támogat az Európai Parlament, viszont ettől még végig kell járni azt az utat, amely egy hosszú és göröngyös út. És van még egy fontos dolog mindezzel kapcsolatban, hogy ugye látjuk ezt a vitát az Európai Unió jövőjéről, és látjuk ezt a gondolatot, amely ezelőtt 10 évvel is, előtte is, utána is, újra előbukkan, elsősorban Párizsból nyomják, és Macron elnök nagyon beleszeretett ebbe a gondolatba, és pedig a két vagy több sebességes Európa, ahol van egy mag, és van egy periféria. És akkor nyilván, hogy ennek a perifériának egy újabb elgondolása az, hogy jó-jó, rendben van, akkor tárgyalunk Ukrajnával, tárgyalunk Moldvával, valószínűleg, hogy előbb-utóbb Örményországgal is, de ez nem az igazi Európai Uniós csatlakozás, hanem ez egyfajta szorosabb szerződést jelentene, amely mégsem 100%-os Európai Uniós tagság. Mi ezt nem tudjuk elfogadni. Tehát mi erdélyi magyarok, az RMD-t, egy ilyen gondolatot nem tudunk elfogadni, mert a többsebességes Európában teljesen nyilvánvaló, hogy akkor politikai döntéssel lehet sepregetni ide-oda a tagállamokat, és nyilván, hogyha a térképre ránézünk, vagy hogyha a politikai és gazdasági realitásokra is gondolunk egy picikét, akkor egyből kiderül az, hogy Románia egy ilyen periféria, tehát a második kategóriájú Európai Uniós tagállamok közé kerülne, és mi nem erre szerződtünk. Mi nem ezt fogadtuk el akkor, amikor alkotmányt módosítottunk 2003-ban, és akkor, amikor megszavaztuk a csatlakozási szerződésünket ezelőtt 16 esztendővel.
Egy kérdése még, van időnk, 2 percünk van a műsorból, azt írja egy hallgató SMS-ben. Mi a véleménye, mennyire hatékonyak az Oroszországgal szembeni szankciók? Utalt már a beszélgetésünk elején, képviselő úr, hogy ezek a szankciók erre is meg arra is hatnak, hogyha 2 percben ki tudja fejteni bővebben.
Igen, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Én tulajdonképpen soha nem voltam, mert hogy a szankciókat ugye a kereskedelem politikában is szokta alkalmazni az Európai Unió. Én soha nem voltam szankciópárti, egész egyszerűen azért, mert hivetjük a szankciókat, és éveket kell várni arra, hogy a hatás az megtörténjen. Ugyanakkor viszont a szankciók azok visszahatnak, és most ime bennünket sújt, a lakosságot sújtja, az energiaszámlánkat emeli, az ellátásunkat bonyolítja, ugye gondoljunk az élelmiszerbiztonságra is arra, hogy Ukrajna, mint Oroszország két nagy gabona exportőr, tehát nagyon-nagyon komplex a helyzet. Viszont ugyanakkor sajnos elég kevés eszköze van az Európai Uniónak ahhoz, hogy a demokrácia mellett kiálljon, hogy az emberi jogok mellett kiálljon, hogy a béke mellett kiálljon. És végül, ne felejtsük el, én ezzel szeretném befejezni, az Európai Unió, az európai építkezés valamikor, amikor még nem is volt szó unióról a második világháború után, úgy indult az a szén és acél közös piac. Úgy indult, mint egy békeprojekt. És ma nincs béke az Európai Unió határainál, tehát akkor az első prioritás az nyilván az kell legyen, hogy jussanak eszünkbe az értékeink, az emberi méltóság, a demokrácia, az emberi jogok, és tegyünk afelől, hogy újból béke legyen nem csak az Európai Unión belül, hanem Európában mindenhol.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő volt. Képviselő úr, én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó egészséget kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.